Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, adventi istentiszteletünk kezdetén a 298. dicséretnek az első versét énekeljük. A 298. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vigan, mind egy örömre keljünk. Elfoglalva folytassuk tovább énekléssel az Isten tiszteletet. Énekeljük a 309. dicséretünket. A 309. dicséretnek nincs saját dallama, hanem a 301. dicséret dallamára tudjuk énekelni. Ugye az úgy kezdődik, hogy új világosság jelenik. A 309. dicséret pedig így kezdődik: Mennyei ige, jelenél, örök atyától kijövél, mind a 7 versét énekeljük. helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára, a 49. úrnapjára eső kérdés feleleteit.
124. kérdés. Melyik a harmadik kérdés? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember megtagadjuk önnön akaratunkat, és minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását épp oly készségesen és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Lukács szerinti evangéliumból, Lukács evangéliumának az 5. részéből a 17. verssel kezdődően a 26. versig. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És ime, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni, és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Ezért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg magunkat, és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hozzád jöttünk most ezen a vasárnapon is, előtted állunk meg, jöttünk mindazzal, ami ott van a szívünkben, és ott van az életünkben. Te tudod, hogy honnan jöttünk, s hová érkezünk. Tudod, hogy milyen nehézségek, milyen küzdelmek, félelmek, terhek, betegségek vesznek körül bennünket, milyen aggodalommal van gyakran tele a szívünk. És te tudod, mik a reménységeink. Jöttünk hozzád, hogy felemelj minket, hogy megerősítsed a mi hitünket, hogy bátorítsad a mi szívünket, és hogy támaszt találjunk nálad. És jöttünk hozzád, Úrunk Istenünk, hogy tanítsál bennünket, hogy szeretetedet közöld velünk, utat mutass nekünk, kegyelmeddel és szent lelkednek az erejével. Kérünk téged, hogy te szenteld meg az Isten tiszteletünket, te szólíts meg bennünket a te igédben, te vigasztalj, te bátoríts, te mutass utat, és te taníts minket, szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét. Amíg ezt a éneket énekeljük, a gyermekek a gyermekisten tiszteletre tudnak menni. A gyermekisten tiszteletet a gyülekezeti teremben, amely a templomtér alatt található, tartjuk. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Lukács evangéliuma 5. részéből a 20. verset, ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Az jutott eszembe ezzel a történettel kapcsolatban, amely talán sokak számára ismert vagy ismerős, hogy mi is eljövünk vasárnap a templomba, ott éppen nem a templomba voltak, hanem egy házban, és várjuk, hogy Jézus szóljon valamit. Ahogyan az imádságban is összefoglaltuk, abból a helyzetből jövünk, amelyben vagyunk. Kinek-kinek megvan a maga élet története, megvan az öröme, megvan a bánata, nehézsége, meg a küzdelmei, az emberi helyzeteink különböző pillanataiban, hát kinek ekkor nehezebb, kinek akkor nehezebb, de biztos, hogy sokféle olyan nehézség van a mindennapokban, amelyet szeretnénk, hogyha valamilyen módon könnyebbülne, amiben megnyugvást keresünk, amiben szeretnénk Istentől segítséget kérni, talán az emberi kapcsolatainkban vannak olyan békétlenségek vagy egyenetlenségek, lehet, hogy a megélhetésünkben, lehet, hogy betegségekben, olyan helyzetek, amiben Istentől segítséget várunk. És azt gondolom, hogy azért ez mindig benne van a szívünkben, amikor a templomba megyünk, hogy az Úrtól szeretnénk elkérni valamit, szeretnénk, hogyha segítségünkre lenne. És miközben itt vannak a mi gondolataink és a mi kéréseink, amit valóban szabad az Úrhoz vinni, ő erre azt mondja nekünk ezen a mai napon, megbocsáttattak a te bűneid. Így mondja, ember, megbocsáttattak a te bűneid. És egy kicsit úgy nézzünk körbe, hogy Uram, nem is biztos, hogy ezért jöttem. Hát tudom, hogy vannak bűneim, de lehet, hogy vannak itt most nagyobb problémák, mint hogy a bűnökről beszéljünk. Vannak az életünknek nagyobb küzdelmei, amiket nem tudunk megoldani, amik teherként a válunkon vannak, és megnyomorítanak bennünket. És hiába énekeljük, hogy ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, mert hogyha roskadozva hordom, az nem tetszik, ebben szeretnék egy kicsit erőt kérni tőle. Te meg azt mondod nekem, Uram, hogy megbocsáttattak a te vétkeid. És igen, ezt mondja. Habár maga a történetben, tehát a történetben nem ez a helyzet van, nem ezen akadnak meg, nekem mégis ez jutott eszembe, mert hogy most itt igazából, minthogyha a mai világunkban úgy elcsúszott volna a fókusz arról, ami a kereszténységnek az igazi üzenete, ami a hitünknek az igazi középpontja. És valahol a fókusz átcsúszott volna arra, hogy hát van egy tanító, van egy olyan valaki, aki jó tanácsokat tud nekünk adni, van egy olyan Úr Jézus, aki nagyon szépeket mondott, és hát azon kívül még egy csomó segítségünkre is tud lenni, mert milyen jó, hogy van kihez menni, ez igaz, hogy ezek, amiket elmondtam, mind igaz, csak nem ez van a középpontban. És valahogy így kezeljük az Istent, így fordulunk hozzá, az az érzésem, hogy hát amikor szükségem van nekem az Istenre, akkor oda megyek, és azt mondom, hogy Uram, hát kellene ez, meg kellene az. Tehát, hogy van egy ilyen hozzáállás, és a fókusz valahol erre akar menni, és persze még az is benne van, hogy van egy olyan elképzelés, amely, hát nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, hogy igazából valahol ez a megbocsátás dolog, meg a megváltó dolog is bekerülhet még ebbe a képbe, de úgy kerül be ebbe a képbe, hogy hát végül is, olyan módon történt ez, hogy végső soron Isten úgyis minden megbocsát, és mindenki üdvözülni fog, tehát ezt úgy már kipipáltuk, és mehetünk tovább, és foglalkozzunk azzal, ami a mi saját dolgunk. És nekem ezért fontos ez a történet, azért gondolom, hogy egy adventi időszakban is el lehet olvasni, mert ugye nézhetnénk Zakariás történetét, Erzsébetnek a történetét, és így tovább, vagy akár a Máté evangéliumának a történeteit, mégis én ragaszkodtam ahhoz, hogy a Biblia olvasó kalauz szerinti történet legyen ezen a vasárnap. Szerintem azért is adventi történet ez, mert emlékeztet bennünket arra, hogy igazából mi is a lényeg, igazából mi is az, ami a középpontban van. Hát Jézus miközben ott tanít, miközben ott van, és miközben jönnek hozzá, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Ugye mondom, nem ez van a történetnek a fókuszában, majd azt is el fogom mondani, hogy mi az, amin a probléma van, hogy neki lehet-e megbocsátani a bűnöket, de mégis ott ők ezzel a kéréssel jönnek, és Jézus meg azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy meg vagy gyógyítva, azt később, először azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mint ahogy nekünk is azt mondja most először, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, és ezzel kezdődik, mert azt szeretné, hogyha mi látnánk, hogy ez nem úgy működik a Krisztusnak a követése, hogyha kell valami, akkor oda megyek. Ez nem úgy működik, hogyha én akarok az Istentől valamit, akkor jelentkezem. Hát ugye ez úgy van, hogy vannak különféle dolgok, itt a kerületünkben is vannak lehetőségek, hogy valaki, tudom én, komposztálót, ezt, azt, amaszt lehet osztanak, és akinek kell, az jelentkezik. Ha kell valami tőle, jelentkezem. Vagy egyébként is, ugye vannak dolgok, amik nem automatikusan járnak, hanem be kell regisztrálni, és így tovább. De valahogy az Isten az nem ilyen, nem ilyen, nem így működik, hogyha kell tőle valami, akkor jelentkezem. Az Ószövetségben se így működött. Nem úgy volt Izrael, hogyha baj volt, tehát volt ilyen is azért, tehát én nem állítom, hogy nem volt ilyen, hogy jelentkeztek, mert ott mentek a pusztába, és azt mondták, hogy miért hoztál ide bennünket azért, hogy itt halljunk meg, elhoztál az egyiptomi húsos fazekaktól, nincs mit enni, nincs mit inni, meg még a víz is keserű, hogyha van. Szóval, hogy azért volt lázadás az Istennel szemben, meg követelőzés akkor is, de azért alapvetően nem ez volt az Istennek a terve, hanem az volt, hogy van Istennek egy népe, ez az elhívott nép, ez nem más, mint az a nép, amelyet kiválasztott magának, és a választott nép az minden nap szövetséges nép volt, az nem csak akkor volt szövetséges nép, amikor Istenhez kellett kiáltani, hanem akkor is szövetséges nép volt, amikor be kellett tartani az Istennek a törvényét a mindennapokban, meg a szombatnapi törvényt, meg be kellett tartani a kultuszra vonatkozó törvényt, akkor is Istennek a népe volt. Tehát, hogy ők is ezt gyakran félreértették, de talán értjük, hogy ez így működött. És hát a tanítványok esetében is azt látjuk, hogy a tanítványok, itt a 12-re gondolok elsősorban, akik követték Jézust, nem csak akkor mentek oda Jézushoz, ha kellett valami, hanem mindig ott voltak vele. És egy kicsit mi ilyenek lettünk. Úgy érzem, hogy az utóbbi időben ilyenek lettünk. Az utóbbi idő, ez csak az én életemnek az időszakát tudom nézni. Nem mondom, hogy régen jobbak voltak az emberek, tehát nehogy félreértsék a testvérek, ugye van egy ilyen elképzelés, hogy régen minden jobb volt, de hogy is akkor is ugyanolyan volt, mint most. Nem különbözik ez igazából, az ember mindig ugyanolyan volt. Nyilván van, ami kicsit jobb volt, kicsit rosszabb volt, de mindig megvoltak a nehézségek. De valahogy most ez az érzésem van, hogy valahogy így viszonyulunk az Istenhez. Nem úgy, hogy mindig az övéi vagyunk, nem úgy, hogy mindig hozzátartozunk, hanem hogyha kell valami, akkor jelentkezünk. És bizonyos tekintetben itt is ez történik, hiszen miért mennek Jézushoz? Mert kell valami. Kell valami, kell egy gyógyítás. Kell az, hogy meggyógyítsák. És ezzel nincs is baj, még egyszer mondom, nincs is baj. A baj a folytatással. Van. A folytatással van a baj, mert a folytatás az nem feltétlenül az, hogy ha már megkaptam azt, amit akartam, akkor utána hálás életet akarok élni Isten gyermekeként, hanem a baj az, hogy utána is ugyanazt akarom folytatni, hogy majd legközelebb akkor jövök, amikor megint kell valami. Szóval igazából Jézus nem azért jött el, hogy egy ilyen intézmény legyen, akihez, ha nagy baj van, oda lehet menni, de egyébként nem kell vele foglalkozni, na jó, néha tiszteletből. Tehát, hogy ez egy alapvető félreértés szerintem a mi kereszténység gyakorlatunkban, hogy mi sokat beszélünk a kereszténységről, de akkor, amikor az a kérdés, hogy mit is jelent mondjuk református kereszténynek lenni, akkor arról már úgy hallgatunk, vagy csendben vagyunk, mert hát akkor megelégszünk azzal, hogy meg vagyunk keresztelve, talán többen konfirmáltak is, van valami kapcsolatunk, vannak még egyháztagok is, akik hozzájárulnak az egyház fenntartásához. Ezeket nem akarom lekicsinyelni, hiszen a keresztség, a sákramentum nagyon fontos dolog, az, hogy egyháztagok vagyunk, az is nagyon fontos dolog, csak igazából ezek nem azok, amik a célok, hanem ezek a következmények kellenek, hogy legyenek annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szóval kicsit olyan szolgáltatássá kezd válni az egyház. Szolgáltatás az Isten tisztelet, ugye ez egy jó kifejezés, sokat hallottam az utóbbi időben, régen valahogy ez nem jó, rossz, mindegy, nem volt ennyire régebben ennyire fontos. A szolgáltatás, hogy milyen szolgáltatást nyújt, hogy az állam is egy szolgáltató, ezt szolgáltat, azt szolgáltat, és az egyház is egy szolgáltató lett igazából. Hát az Isten tisztelet is egy szolgáltatás, ahová amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, akkor oda be tudunk ülni. Hát ugye, hogyha nem vagyok beteg, akkor általában nem megyek orvoshoz, azt az egészségügyi szolgáltatást nem veszem igénybe, hanem akkor, amikor szükségem van rá. Vagy bármi mást, ami van, hát hogyha a hajam elég rövid, akkor nem megyek el fodrászhoz, mert minek? Hát, vagy persze nem a hölgyekről beszélek, magamról beszélek, mert nyilván van, akik ezt másképp közelítik meg, nincs is azzal semmi baj, csak a példát akartam körülírni, hogy amikor kell valami, akkor igénybe veszem azt a szolgáltatást, amire úgy érzem, hogy szükségem van. És valahogy ilyen lett a hitünk is, kedves testvérek. Van egy szolgáltatás, meghúzzák a harangot, és akkor utána, hogyha szükségem van rá, akkor igénybe veszem. Hogyha szükségem van rá, akkor abból azt igénybe veszem. Fölhívott valaki, hogy szeretné a gyerekét megkereszteltetni, hát neki kell valami, hát ezt igénybe veszi. Aztán, hogyha házasságot akarok kötni, azt is igénybe veszem, mert hát lehet. Szomorú vagyok, elmegyek a templomba, igénybe veszem azt, hogy az Isten megvigasztal, és amikor úgy érzem, hogy kicsit felszabadultam, de jó lenne, és sokat éreztem így egyébként, nem tudom, hogyha engem hallgatnak, akkor valaki érzi-e úgy, hogy megkönnyebbültem, megy egy kicsit haza. Én sokat éreztem így, amikor nem én prédikáltam, hogy egy kicsit megkönnyebbültem, mentem haza, egy kicsit nagyobb békességem volt a szívemben, és akkor utána kipipáltam. Megkaptam, amit akartam, megyek tovább, ennyi nekem elég volt az Istenből. Hát én megkaptam, amit akartam. Ugye az Úr megkapta-e, amit ő akart, az most részletkérdés, mert azzal én nem foglalkozom, mert én akarok kapni. Hát ő a szolgáltató, én meg igénybe veszem. Csak hogy a probléma ott van, hogy a kereszténység nem erről szól. Valami egészen másról. A kereszténység egészen másról szól. Arról szól, hogy azt mondja az Úr Jézus, megbocsátattak a te bűneid. Akármiért jöttél ide, kedves testvérem, akármit szerettél volna kapni, az első az, amit az Úr mond neked, mond nekem, megbocsátattak a te bűneid. És hogyha nem értjük ennek a súlyát, akkor valahol nagyon eltévedtünk. Akkor valami nagyon újra kellene kezdeni. Egyébként az újrakezdés az egy kitűnő lehetőség, hiszen ahogy ismétlődik az egyházi év, mindig újra lehet kezdeni, végig gondolni, végig élni azt, hogy mi történt, Isten hogyan cselekedett értünk, ahogyan elküldte az ő fiát, ahogyan beállt ebbe a szolgálatba, ahogyan elvégezte a megváltásnak a művét, ahogyan feltámadt és elküldte értünk a Szent Lelkét. Tehát mindezt nagyon jól lehet mindig újra kezdeni a hálaadással és az Isten keresésével. Ezzel kezdődik, megbocsáttattak a te bűneid. Mindegy, miért mentek oda, mindegy, hogy hogyan mentek oda azok, akik vitték ezt az embert, a tetőt megbontva, mert mindenáron Jézushoz akartak menni, azért azt az üzenetet kapják, hogy megbocsáttattak a bűneid. És nekünk is ez az üzenet szól, mert ezzel kezdődik, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, vagyis hogy mi bűnösök vagyunk, úgy születtünk erre a világra, hogy mindannyian engedetlenek vagyunk az Isten előtt, mindannyian úgy élünk, ahogyan nem egyezik meg az Isten elvárásával, itt nincs kivétel, nincsenek bűnösök, meg még bűnösebbek, mert mindenki pontosan annyira eléggé bűnös, hogy ha csak ebben az állapotában marad, akkor nem lesz üdvössége. Tehát ezért nincs jelentősége, szoktuk mondani, emberileg persze ez így értelmezhetetlen, hogy nincs kis bűn, meg nagy bűn, mert mi úgy érezzük emberileg, hogy csak vannak nagyobbak, meg vannak nem olyan nagyok, de ebből a szempontból nincsen, hiszen minden embernek a helyzete olyan, amely elveszett helyzet Isten előtt, az üdvösség szempontjából, tehát úgy vagyunk, hogy először ezt kell meglátni, hogy milyen nagy a bűnünk és milyen nagy a nyomorúságunk, azt kell meglátni, hogy Isten nélkül elveszettek vagyunk. Mert Jézus nem azt mondja, hogy te bűnös ember vagy, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid. Persze, ha nem vagyok bűnös ember, ha nincsenek bűneim, akkor mit ér a bűnbocsánat? Hát semmit. Hogyha nem láttam be, nem ismertem fel a magam elveszett helyzetét, akkor tovább megyek. Ezt én is így gondoltam egyébként nagyon sokáig. Az volt az elgondolásom, hogy tanultam a hittanórán, meg tanultam konfirmációra készülve is, hogy mi bűnösök vagyunk, és Jézus a bűneink miatt halt meg. És hát én úgy éreztem, és szerintem sokan érzik így, hogy hát igen, van egy kevés bűnöm, de persze vannak sokkal bűnösebbek, szóval igazából ez egy súlyos dolog sokaknak, másoknak. De hát én azért egy alapvetően egy rendes ember vagyok, és az a néhány bűn is még ott elfér, de azért az igazi súlyos dolgok azok a mások, a gyilkosok, meg a csalók, meg a rosszindulatúak, és azért tudjuk is körülbelül mondani, hogy kik azok, akik mondjuk sokan, akik nálunk bűnösebbek. Most itt nem azért mutogatok, hogy azokat mutogatom, mert nem tudom, tehát ne értsék félre a testvérek, de tudunk mi bűnös emberekre gondolni, hogyha azt mondják, hogy gondoljunk valami bűnös emberre, akkor eszünkbe jut ez, az, amaz, akit nem kedvelünk, akivel haragba vagyunk, akit megítéltünk, vannak ilyen gondolataink, és nem arra gondolunk feltétlenül, hogy én vagyok bűnös, hogy rólam szól. Pedig hát mindenkinek a maga bűnével kell foglalkoznia igazából, mert a másokéval hiába foglalkozom, legfeljebb oda fogok eljutni, hogy leülök, és azt mondom, hogy hát, nicsak, vannak bűnösebbek is, de igazából én azzal nem megyek semmire. Azzal megyek valamire, hogyha a saját bűneimet ismerem fel, és értem meg, hogy az Úr Jézus miattam, helyettem és érettem végezte el a megváltást. Hogy ez azért volt, mert egyébként én sem üdvözülhetnék. Egyébként én is kárhozatra jutnék. Tehát pont ez az a helyzet, amiben vagyunk, és amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy megbocsáttattak a te bűneid, akkor pont azt mondja el, hogy ez az a nagy változás, ami bekövetkezett azzal, amit Isten elkezdett az első karácsonykor, elkezdett Jézus születésével, hogy rendezi ezt a bűn kérdést. Amit megígért ott, amikor azt mondta, hogy az asszonynak az utódja a kigyónak az utódjának a fejére fog taposni, akkor ígérte meg, hogy ezt a dolgot, amit az ember elkövetett, ezt az elfordulást, ezt a bűnt, ezt helyre fogja hozni, mégpedig úgy, hogy ő fog cselekedni. És Jézus Krisztussal ezt kezdődik el. Ezt kezdődik el, hogy ő cselekszik. És ez a cselekedet az, amikor az történik, hogy Jézus eljön, azért jön el egyébként, mindig fontos tudni, hogy a karácsonyi történet nem egy önmagában álló történet, hanem igazából az előre mutat, mégpedig arra, hogy az a Jézus születik meg emberi testben, az Isten úgy jön el emberi testben, hogy majd végül ott legyen a kereszten, és ott legyen a feltámadás után a tanítványokkal, és menjen a mennybe, és küldje el a Szent Lelket. Mindez azért történik. Az egész karácsonyi történet értelmezhetetlen, enélkül a kilátás nélkül, hogyha ezt nem visszük végig. Szóval az üzenet az, megbocsáttattak a te bűneid. Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Ezen változik meg minden. Ez az, ami azt jelenti, hogy Isten helyre állítja a vele való közösséget, a mi számunkra állítja helyre. Szóval, ha idáig eljutottunk, és rájöttünk, hogy ez mit jelent, és újra felfedeztük, akkor ez azt jelenti, hogy Isten nem csak helyre állítja a velünk való közösséget, hanem ebben a közösségben akar velünk maradni. Ebben a közösségben akar velünk maradni. És ennek a közösségnek a megélése az ő népe tagjaiként történik az egyház közösségében. Persze, a földi egyház az olyan, amely tele van hibákkal, tele van bűnökkel. Hát hogyne, bűnös emberek vannak benne, mint mi például. Szóval, hogy nem tökéletes, nem a, ugyan a szenteknek a közössége, ez teljesen igaz, de nem úgy a szenteknek a közössége, hogy a tökéletes embereknek a közössége, hanem úgy a szenteknek a közössége, hogy a Isten tulajdonainak, akiket meghalt, akiket megváltott, akiket a drága véréből, vérével kihozott a bűnnek a rabságából az ő szabadságára, azoknak a közössége. Azoknak a közössége, akik Istennek a gyermekei. És hogyha igaz ez és megértettük, akkor láthatjuk meg azt, hogy mi hozzá tartozunk. És hogy igazából ez nem egy olyan helyzet, ami abból állna, hogy én akkor megyek az Úrhoz, amikor kell valami, akkor jelentkezem, amikor kívánok valamit, hanem folyamatosan az övé vagyok, folyamatosan hozzá tartozom. Még akkor is, hogyha ebben a Krisztus követésben csetlek és botlok, még akkor is, hogyha elbukok, még akkor is, hogyha újra és újra szükségem van arra, hogy oda járuljak az Urasztalához, hogy emlékeztessen az Úristen arra, hogy igen, hiába voltál ilyen, te akkor is az enyém vagy, hiába voltál méltatlan, én akkor is szeretlek, én akkor is megbocsátottam a vétkeidet előre, te akkor is az enyém vagy, a sátán nem vehet el téged tőlem. Még akkor is így vagyunk az övéi, és akkor is hozzátartozunk, megbocsáttattak a te bűneid. Jézus megbocsátotta a bűnöket, és a bűnbocsánatot, hogyha elfogadtuk, akkor hozzá tartozunk. És persze nyilvánvaló, hogy mivel vele járunk, hogyha kérünk, hogyha imádságban kérünk, hogyha könyörgünk, meghallgat bennünket úgy, ahogyan ő azt jónak látja, szabad kérni, szabad imádkozni. De nem ennyiből áll a keresztény élet. A Krisztus követése nem egy szolgáltatás igénybevétele, hanem egy életforma. Egy életforma, amely nem csak magunkért van, hanem másokért is, mert hogyha mi tudunk áldozatot hozni azért, hát nyilván az időnkből, a pénzünkből, sok mindenből tudunk áldozatot hozni azért, hogy Isten gyermekeiként éljünk, mások ezt észre fogják venni. Nem azért élünk így, hogy mások észrevegyék, nem valamiféle színészkedés ez, hanem ez arról szól, hogy mi megéljük a hitünket, és ez meglátszik a mások számára, feltűnik azok számára, akik másként élnek. De hogyha egy szolgáltatásként éljük meg a hitünket, hogyha mindig csak igénybe akarjuk venni Istennek a kegyelmét, de már a dicsőítésben nem akarunk részt venni, akkor azt fogják látni, hát hogy ez egy olyan vallás, mint a többi, ahol ha akarok valamit, oda megyek és elveszem. De Krisztus nem azért jött el, hanem azért, hogy egészen Isten gyermekei legyünk. Amikor Jézus ott tanít, sokan vannak körülötte. Hoznak egy embert, egy béna embert. Megtudjuk máshonnan, hogy a barátai hozzák Jézushoz. Egy házban van Jézus, körülülik a háziak, a rokonok, az ismerősök, meg az utcabeliek, meg ki tudja még kicsodák, és olyan módon körülveszik, hogy egy hordággyal nem lehet bemenni a tömegben. Ugye ez a tömeg, ez egy igazából én egy vidéki ember vagyok, és nem szoktam meg a tömeget, kicsit nagyobb területre is van szükségem, mint azoknak, akik szerintem Budapest belvárosába laknak, hogy jól érezzem magam. Tehát az én intim zónám az kicsit nagyobb. Hát nem tudom ki, hogy van vele, ezért szeretem Csillaghegyet, mert nem jönnek ilyen közel az emberek hozzám. De hogy mit jelent a tömeg, egy kicsit most a kiránduláson Veronában éltük meg, ahol annyian voltak a szűk utcákban is, meg a nem szűk utcákban is, hogy majdnem így kellett menni. Nem éreztem jól magam benne, pont emiatt, mert túl sok ember volt körülöttem, és igazából akkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor ugye még nehezebb közlekedni, hogyha ketten együtt akarnak maradni, vagy hogyha cipelnek valami súlyosabb dolgot. És ugye mivel ez még nem is mozgásban volt ez a nagy sok ember, aki ott vette körül Jézust, hanem ott állt, nem akarták őket elengedni, nem lehetett ezt megmagyarázni két sorral előrébb, hogy te most ezért meg azért, nem működött. De Jézus ott volt. Valamit ki kellett találni, meg kellett ragadni az alkalmat, meg kellett ragadni a lehetőséget. Ezért gondoljunk bele, hogy itt van ez a béna ember, ott vannak azok, akik szeretik, ott vannak azok, akik számára fontos, és ott van Jézus, de nem tudnak hozzá oda menni. Milyen szörnyű helyzet ez, hogy ott van a megoldás, de nem tudok oda jutni. Most képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy olyan gyógyszer, ami egy halálos betegséget meggyógyít, és ott van a... Ott van egy csomó ember, és nem tudok oda jutni, mert ők valami másra figyelnek, mert ők hallgatják az előadást a gyógyszerről, de nekem oda kéne mennem. Milyen szörnyű egy helyzet. És ezek az emberek, akik viszik ezt a beteget, ezek nem szórakoznak ezzel, úgy döntenek, hogy mindent megér az, hogy meggyógyuljon ez a béna, hogy ezt a lehetőséget kihasználják, és ezért a tetőt bontják meg, hogy azon keresztül engedjék le Jézus elé ezt az embert. Ott van bennük a lelkesedés, ott van bennük az elhatározás. Hát nem tudom, hogyha ha mi házunk tetejét bontaná meg valaki, lehet, hogy nem lennénk túl lelkesek, azt hiszem. Gondolom, hogy az akkori tulajdonos se volt túlságosan lelkes, tehát itt valószínűleg a szívéhez kapott, amikor látja, hogy eltűnik a tető a feje fölül egy részen, és egyszer csak ott valaki jön lefelé. Nyilván nem egy ilyen bonyolult tetőre kell gondolni, mint ez, de hát akkor is. Gyanítom, hogy helyre is állították neki utána, kártalanították, de akkor is. És azért látjuk, hogy ez ennyire fontos. A tetőnél is fontosabb, a megvetésnél is fontosabb. Mit szól hozzá a gazda, annál is fontosabb. Oda kell vinni Jézus elé. És amikor oda viszik Jézus elé, akkor azt mondja nekik Jézus, látja a hitüket, ember megbocsáttattak a te bűneid. És talán ők se értik először, hogy hát nem azért hoztuk ide, hogy megbocsássák a bűnöket, habár azért itt van egy apróság, amit mi így nem biztos, hogy értünk azonnal. Az akkori emberek úgy gondolták, ez egy másik történetből különösen is előjön, amikor megkérdezik Jézustól, hogy miért volt ez beteg. Ő vagy a szülei, vagy a nagyszülei vétkeztek, és annak a következménye a betegség. És ott azt mondja akkor Jézus, ami elég megdöbbentő, hogy sem ő, sem a felmenői, hanem azért, hogy Istennek a dicsősége, hatalma megmutatkozzék rajta. De most maradjunk itt. Szóval azt gondolták, hogy valamilyen bűnnek a következménye a betegség. Tehát ott van ez a béna ember, biztos azért béna, mert vagy ő, vagy valaki a családból, valaki vétkezett, és ez annak a következménye. Ezért van ilyen gondolata az embernek ma is, hogy azért büntetett meg az Isten engem, mert szoktunk ilyeneket gondolni. Így van, nem így van, ebben most nem akarok belemenni, de körülbelül ez volt az elképzelés ebben a helyzetben, hogy a betegség az egy büntetés valaminek a következménye. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, akkor részben erre is utal. Tehát azt mondja ezzel, hogy először tegyük helyre a ti gondolatotok szerint azt is, hogy mi a gyökere mindennek, mi a problémája. Mert hogyha a ti gondolatotok az, hogy azért béna ez a valaki, mert bűnös, annak a következménye, akkor megmutatom, hogy a bűnt meg tudom bocsátani. Meg van bocsátva a te bűnöd. És ez az az üzenet, ami mindennek a gyökere, ami ezzel kezdődik, minden ezzel kezdődik. Jézus azt mondja, hogy a kereszt halála által, nekünk ezt mondja, meg van bocsátva a mi bűnünk. Ez az üzenet. És aki ezt elhiszi, arra vonatkozik. Aki nem hiszi, azt mondja Márk evangéliumában az Úr Jézus, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Van út arra, hogy üdvösségünk legyen. Az a Jézus Krisztus áldozatában való hit. Azt, hogy hiszünk abban, hogy Jézus a Krisztus, hiszünk abban, hogy ő a megváltó. Ez az út, ami előttünk van. Jézus megbocsátja a bűnöket, megbocsáttattak a mi bűneink, és ennek az a következménye, hogy mostantól kezdve helyreáll a kapcsolat Isten és az ember között. A gyökere a problémáknak az a bűn. Mindennek a gyökere a bűn, a következménye, pedig a halál, a betegség, a fájdalom, az, hogy az emberek nem szeretetben élnek együtt, hogy nem szeretik egymást, hanem még akik önnek, akik közel állnak hozzám, azokat is képesek bántani gyakran. Szóval igazából mindennek a gyökerét rendezi. Jézus nem egy forradalmár volt. Nem érdekelte a társadalmi berendezkedés. Nem érdekelték a társadalmi osztályok. Erről is van üzenete, hogy legyenek igazságosak, legyenek tisztességesek, szeretetben, és így tovább. Tehát van. De maga nem a rendszert akarja megváltoztatni. Jézus az emberi szíveket akarja megváltoztatni. Azoknak a szíveit, akik hallgatják őt. Újra követőjévé, újra Isten gyermekeivé akar tenni bennünket. Erről szól, ez az az üzenet, megbocsáttattak a te bűneid. Ezt üzeni nekünk is, itt a karácsony előtt, hogy meg vannak bocsátva a bűneink. Hogy most már Isten követői, Jézus követői, az ő társai lehetünk ebben a világban. Erre hív el bennünket. És ez az, ami a hálás válasz, hogy Jézust követjük és őt támogatjuk. A történetben, illetve az ő követésében élünk. A történetben azzal folytatódik ez a helyzet, hogy megdöbbennek azon, hogy hogyan, és ugye itt van a igazi probléma, hogy te hogy bocsáthatod meg a bűnöket, hát a bűn csak Isten bocsáthatja meg. Itt nyilván nem arról van szó, hogy valaki a másik embernek, hanem amit vele szemben elkövetett, hiszen igazából őt úgy gondolják, hogy itt nem Jézussal szemben követte el ez az ember a bűnt, de a egyik ember a másik embernek megbocsáthat, de Isten nevében nem bocsáthat meg egyik ember a másik embernek, így gondolják, és ez így is van, csak hogy Jézus nem akárki, ő megbocsátja. És azt, hogy megbocsátotta a bűnöket, azzal tudja megmutatni, hogy meglássák, hogy meg is gyógyítja ezt a béna embert, aki veszi az ágyát, Isten dicsőítve hazamegy. És megtörténik a csoda, hogy az, aki emberileg ott gyógyíthatatlan, az Isten erejével, Jézus Krisztusnak a szavára meggyógyul. Van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön. Ez az a kérdés, aminek a rendezésére jött Jézus, hogy a bűnöket megbocsássa. És mi pedig úgy élhessünk, innentől kezdve, mint Istennek a népe, az ő gyermekei, mint az ő szövetségének a tagjai. Az új szövetség ezen alapul. Mert a régi szövetség azon alapul, hogy elhívták Ábrahámot. És Ábrahámnak az utódai, annak a szövetségnek a tagjai. A mi szövetségünk, az új szövetség azon alapul, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. És aki ezt elfogadja, aki ezt hiszi, az Jézusnak a követője, azok, akik az Úr Jézushoz tartoznak. De ez a szövetség, ez nem csak néha van, ez állandóan van. Ez a szövetség, ez nem csak akkor van, hogyha én akarok valamit Istentől, hanem akkor is van, akarhatok természetesen, mint mondtam, hanem máskor is van. Mi a vele való közösségre vagyunk elhívva. Arra vagyunk elhívva, hogy megéljük a hitünket imádságban, igére figyelésben, dicsőítésben, hálaadásban és könyörgésben is. Megbocsáttattak a bűneink, és Isten felszabadít arra, hogy neki éljünk, és őt kövessük ebben az életben. Olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk így dicsőíteni az Istent, és elmondani, megélni, rádöbbenni, hihetetlen dolgokat láttunk, amit Isten cselekedett velünk. Erre hívott el benneteket is az Úr, erre hívott el, hogy a bűneiteket megbocsátva üdvösséget adjon, de már ebben az életben hozzá tartozzunk, az ő népe tagjai legyünk, annak a közösségnek a tagjai, ahová bennünket elhelyezett, ahol látni akar. Az Úr tegye áldottá a mi szíveinkben ezt az üzenetet, a bűnbocsánatnak az üzenetét, és indítson bennünket arra, hogy mi is ezt elfogadva kövessük azt, amire az Úr hívott, kövessük az Úr Jézust minden napon. Amen. Isten igéjére válaszul a 323. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. 323. dicséret 4. verse: Jöv el, fogadd el, tenn magad, e szívet, és lakozz ebben. 323. 4. 5. verse, a 66. Zsoltár a dallam, örvendj egész föld az Istennek. Thank you. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük az Úr elé kéréseinket és hálaadásunkat. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hálaadással megköszönjük neked, hogy te voltál az, aki megszólítottál bennünket, és elhívtál a te követésedre, hogy a tieid legyünk, és hozzád tartozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a türelmes szereteted, amivel újra és újra szólítottál, újra és újra emlékeztettél bennünket, hogy a tieid vagyunk, hogy téged kell követnünk. Köszönjük az áldásaidat életünkben, amikor elmondtad nekünk, hogy értünk jöttél erre a világra, amikor megélhettük a te szeretetedet, amikor együtt örvendezhettünk a testvérekkel, neked, kegyelmednek, irgalmadnak, és együtt dicsőíthettünk téged. Köszönjük, hogy most is így lehettünk együtt, és így adhatunk hálát neked mindazért, amit cselekedtél. Urunk, köszönjük azt is, hogy irgalmas szereteted aláhajolt, és megérted a mi helyzetünket és kéréseinket. Így imádkozunk most is, hogy hallgasd meg a könyörgésünket. Imádkozunk azokért, akik betegek, te legyél az ő gyógyítójuk. Imádkozunk azokért a testvérekért, akiknek a családjában vannak betegek, akik naponként könyörögnek hozzád, és kérik a te segítségedet, békességedet, bátorításodat. Urunk, kegyelmes Isten vagy, tudjuk, hogy ezekben a nehéz órákban, napokban sem hagysz bennünkre, bennünket egyedül, nem maradunk magunkra, hanem a te közösségedre, ezekben a nehézségekben is számíthatunk. Urunk, látod, mennyi békétlenség van bennünk és közöttünk, te légy az, aki tudod ezt csitítani. Urunk, formáld a helyzeteinket úgy, hogy enyhüljön az a teher, amely okozza a békétlenséget és a nehézségeket. Látod a félelmeinket, Urunk, te biztos, te legyél az, aki bátorságot ad, és aki erőt adsz nekünk a különböző helyzeteinkben. Emberi kapcsolatainknak te légy a gyógyítója, helyzeteinknek megoldója. Köszönjük, hogy imádkozhatunk önmagunkért, imádkozhatunk egymásért, szeretteinkért és mindazokért, akik körülöttünk vannak. Így könyörgök most, Uram, ennek a gyülekezetnek minden tagjáért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Kérlek, hogy a te szereteteddel hordoz mindannyiunkat és erősíts meg bennünket. Urunk Istenünk, imádkozunk református egyházunkért és keresztény közösségeinkért. Eléd hozzuk országunk és nemzetünk ügyét, kérünk, hogy te legyél az, aki békét teremtesz ebben a világban, és hallgasd meg könyörgésünket, amikor különösen is imádkozunk ezekben a nehéz, háborús, emberpróbáló időkben a kárpátaljai magyarokért, reformátusokért és nem reformátusokért egyaránt. És kérünk téged, Urunk, azokért különösen is hadd könyörögjünk, akik valamikor meglettek keresztelve, azokért, akiket te már elhívtál, megszólítottál, hogy erősödjön fel bennük ez a hívás, hogy hallják meg a te hangodat, hogy megértsék a te szeretetedet, és hogy tudjanak elköteleződni a te követésedben. Így imádkozunk, Urunk, hogy győzd le a mi lustaságunkat, hogy tudjunk minden erővel téged követni, légy segítségül, hogy a te kegyelmedből akarjunk mindig részesülni. Urunk, eléd hozzuk a vezetőinknek az életét, és a vezetőinknek a szolgálatát és munkáját. Imádkozunk egyházunk vezetőiért és egyházaink vezetőiért, könyörgünk a városunk, országunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet minden tekintetben, és kérünk azért is, hogyha valaki még nem ismer téged, ismerje meg benned, Úr Jézus Krisztus, az üdvösségnek az erejét. Te légy a mi bátorítunk, áld meg a te népedet, és őrizd meg, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére és a imádságra folytatásként válaszul, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, a persejpénzeket, offline és online, az egyház fenntartói hozzájárulást, illetve most külön is köszönetet mondok és hálát adok Istennek azért, hogy a szeretett doboz akcióba, a dobozban és az átutalásokkal együtt összesen 254.600 forint adomány érkezett, amelyet a Református Szeretett Szolgálatnak a számlájára tovább utaltunk. Ebből támogatják, segítik azokat a rászorulókat, akiket az a mostani helyzet, az energiaválság és egyáltalán az infláció még nehezebb helyzetbe sodort, az ő segítségükre fogják ezt támogatásukra fordítani. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő héten szokásos alkalmainkat megtartjuk. Szeretném kiemelni ebből azt, hogy kedden 18 órakor kórus van, és erre a kórusra szeretettel hívják az érdeklődőket is, azokat, akik megnéznék, hogy hogy énekel, hogy készülnek fel ezekre a gyönyörű szolgálatokra, aminek a tanúi vagyunk, és majd leszünk két hét múlva, nem jövő vasárnap, aztán vasárnap. Úgyhogy ebbe lehet bekapcsolódni egy kicsit, meg beleszagolni, ízlelni, és aztán utána esetleg csatlakozni is. Én úgy tudom, hogy a kórustagok nagy szeretettel várnak mindenkit, még bólogatnak is, így van, pontosan ez a helyzet, úgyhogy aki szívesen énekelne a kórusban és próbálná ki magát, szeretettel várjuk kedden 18 órakor a gyülekezeti terembe. Szeretettel hirdetem, hogy szerdai napon azokat hívjuk, akik a felnőtt konfirmációban szeretnének előrelépni, vagy akik érdeklődnének, régen volt már a konfirmáció, szívesen felfrissítenék ez irányú ismereteiket. A többi alkalmat is megtartjuk, de én most egy kicsit tovább haladnék, kicsit össze-vissza. Az egyik az, hogy megint van füzesgyarmati gyülekezettől mézünk, amit itt lehet megnézni, az árak ki vannak írva, a boríték ki van téve, amíg a készlet tart, ugye ezt tudjuk mondani. Füzesgyarmati gyülekezetnek ez egy gyülekezeti méhészete, ahol annak az árát, ami itt befolyik, a különböző célokra, most azt hiszem orgona felújításra, tehát ilyenekre tudják fordítani, mi pedig finom mézet kaphatunk, szeretettel ajánlom ezt is. Szeretettel hirdetem, hogy a elmúlt szombaton a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnek a rendezvényén örvendezhettünk annak, az adventi rendezvényén, hogy a gyülekezetünkből többen is csillaghegyi aranypolgárok lettek, Isten áldja, éltesse őket, ők azok, akik tőzsgyökeres csillaghegyiek, 50 évet kellett ahhoz itt, 50? De mi volt a 55 év, 55 év volt a határ, tehát aki 55 évet Csillaghegyen élt, azok kapják ezt az elismerést. Egy nagyon szép alkalom volt, és majd a honlapon is látható lesz a kép, de a Facebookon már ott van a mi kis csoportképünk, akik együtt örvendeztünk. Szeretettel köszöntjük a csillaghegyi aranypolgárokat ebből a szempontból is. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy a gyűjtést nem fejeztük be teljesen, mert hogy 17-én visszük a Őrbottyánba az ottani gondozottak számára a süteményt. Egyelőre kétféleképpen lehet támogatni. Az egyik pénzbeli adományokkal, ennek is van egy doboza, ez nem olyan nagy, mint a szeretett doboz, de azért ott van, tehát készpénzben. Ez jövő vasárnapig tudjuk megtenni, ezt a készpénzes támogatást, akkor fogjuk megszámolni ezt az összeget, de átutalással ugyanígy Őrbottyán címszóval lehet ehhez hozzájárulni, valamint úgy, hogy 16-án, pénteken 4 órától 6 óráig fogadjuk azokat az adományokat, amik sütemények. Két fontos dolog van, be kell valahogy csomagolni, hogy szállítható legyen, és nincs lehetőség sem itt, sem Őrbottyánban a hűtésre. Tehát ez az, ami ebben van. Szeretettel várom a testvéreket, illetve van egy gyűjtésünk a gyülekezeti karácsonyi ajándékokra, gyermekcsomagok, idősek csomagjára. Ez részben lehet pénzadomány, részben úgy is lehet támogatni, hogy az adventi vásár, ami a kisgyülekezeti teremben van, ott járulunk hozzá, annak a bevétele is, és a könyvek is, amik ott vannak, amik elvihetők, ezt támogatják. Szeretetten ajánlom, hogy nézzenek körül a testvérek. Szeretném felhívni még az iratmissziós asztalra a figyelmet, ahol Biblia, most Calvin kiadós gyerekbiblia is van, karácsony előtt erre is figyeltünk. Van bibliaolvasó, kalauz, kicsi, nagy, énekeskönyv, van Calvin kalendárium és fali naptár is, a szokásos évvégi évelei kiadványok, szeretettel ajánljuk a testvéreknek, illetve egy kis versenyt is hirdetünk, benne van egy kép a Calvin kalendáriumban, kíváncsi vagyok, hogy hányan találnak meg bennünket jövő hétig, el fogom mondani, hogy hol van, mert ugye most nincs a gyülekezetnek külön leírás rólunk, mint valamikor volt, hogy hol van és micsoda ez a kép, ez a feladvány. Azt hirdetem még, hogy minden vasárnap, jövő vasárnap is van gyermekistentisztelet. A gyermekistentiszteleten azokat az énekeket gyakorolják a gyerekek, amit majd 24-én 2 órakor itt adnának elő. És van még egy kezdeményezés, hogy azok, akik már legalább hatodikosok, vagy konfirmandusok, vagy idősebbek, őket meghívnánk arra, hogy egy-két éneket ők is énekeljenek 24-én. És Makrai Kis Balázs gyülekezeti tagunk, kántorképzős, magas beosztású, mármint nem csak úgy magas, hogy magas, mert magas is, de hogy már komolyan előre haladt a kántorképzőben is, ő vállalta nagyon kedvesen, hogy megtanítja ezeket az énekeket, úgyhogy szeretettel várjuk a fiatalokat most is, és a következő alkalmakkor is erre a gyakorlásra. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 305. dicséretnek mind a 4 verse, az áldás és a himnusz előtt. A 305. dicséretnek sincs saját dallama, ez egy ilyen nap. Ennek a 210. dicséret a dallama, ó áldandó szent háromság, a 210-es így kezdődik, de a 305-ös így, nagyon szép egyébként a szövege is, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk, kijelentett kegyelmed. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.